mi segítségünk és együttlétünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, nagyon sokfélék vagyunk mi ma este, még a bűneink sem egyformák, de tudjuk, hogy egészen egyek vagyunk abban, hogy a magadért, a maga érdeméért senki nem állhat meg közülünk előtte. Egyek vagyunk abban is, hogyha elkezdenénk sorolni a magunk bánatát, akkor valóban nem lenne vége ennek. Igéd igazságának a súly alatt elismerjük, hogy minnyájan elhajlottunk, egyetemben haszontalanná lettünk, nincs, aki jót cselekednék, nincs csak egy is. De köszönjük, hogy egyek lehetünk abban is, hogy minnyájunkhoz hangzik hívás, jöjjetek én hozzám, minnyájan. Jó, hogy te nem teszel kivételt, nem szabsz feltételeket, és ezért jöhet közülünk ki a maga terhével, gondjaival, örömével, fáradtságával. És köszönjük, hogy igaz lehet az ének, hogy kitárjuk előtted a mi szívünket. Abban a bizonyosságban vagyunk együtt, hogy aki hozzád jön, azt te semmiképpen ki nem veted. Így ígérted, így tapasztaltuk már sokszor az életünkben, és így szeretnénk most átélni ma este újra, és ezeken az estéken. Nem valamit kérünk tőled erre az estére és ezekre az alkalmakra, hanem azt, hogy add minnyájunknak, amire kinek-kinek szüksége van, a gyülekezetnek, benne minnyájunknak. És ezt nem tudhatja most sem az ige hirdető, sem az ige hallgató, de te tudod. Tudod, mert minnyájunkat ismersz és szeret. Legyen áldott ezért a te neved. Amen. Kedves testvérek, ahogy hallottuk és meg is hirdettük, a János evangélium a 13. fejezetének a verseit olvassuk ma és holnap este, és Isten segítségével vasárnap délelőtt is. A János evangélium a 13. részének az első 5 versszakát fogom most olvasni. A húsvét ünnepe előtt tudta Jézus, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Jó lehet, szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben az ördög már belesugalt a Júdás Iskariótesnek, Simon fiának a szívébe, hogy árulja el őt. Mivel Jézus tudta, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körül kötötte magát. Aztán vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Kedves testvérek, nem régen beszélgettem egy fiatal lelkész kollégával, egy volt tanítványommal, aki elmondta, hogy nagyon súlyos betegségében volt egy idő, amikor steril szobában tartották. Talán aki szakember, az tudja, hogy mit jelent ez a betegség, és egyáltalán miért volt erre szükség. Mesterségesen le kellett gyöngíteni az immunrendszerét, és ez azzal járt, hogy a legkisebb fertőzéstől is óvni kellett. Tehát a levegőnek, az ivóvíznek, szóval mindennek a környezetében sterilnek kellett lenni. Nyilvánvaló, ez emlékeztet bennünket arra, hogy a mindennapi életünk nem steril. Hogy vannak parányi mikroorganizmusok, amelyek most is hozzá tapadnak a környezetünkhöz, a levegőhöz, amely adott esetben lehet egy betegségnek a forrása, és különösen járványok idején érzékeljük ezt. Az is nyilvánvaló, hogy főként a lábunkkal terjesztjük ezt, még akkor is, hogyha nem feltétlenül a lábunkon visszük a fertőzést, de az ide-oda járásunkkal, a mozgásunkkal terjesztjük ezt, hogy 3 évvel ezelőtt valaki átvitt Jugoszláviába száj és köröm fájás idején, és emlékszem, hogy kiszállítottak az autóból, és a határon át kellett menni egy fertőtlenítő, a cipőnk talpát fertőtlenítő. Nem tudom, hogy ez mennyit ért, de gondolom, hogy az a meggondolás volt mögötte, hogy az ország határokon is át lehet vinni a betegséget. Nagyon kézenfekvő tehát a tapasztalat, testvéreim, hogy valószínű így van ez a szellemi világban, így van ez a lelki világban is, fertőzött világban élünk. Pál apostol egyenesen levegőbeli hatalmasságokról beszél, amelyek ugyanúgy fertőznek, mint a levegőben röpködő influenza vírus és a többiek. Lehetnek különösen fertőzött idők, nagy szellemi fertőzések, amikor egy egész nemzedék megfertőződik az agressziótól, bizonyos gondolatoktól, a tisztátalanság szinte terjed, a hazugság szinte kézzelfoghatóan terjed. És ilyenkor talán sokakban fölvetődik az a gondolat, hogy milyen jó volna, ha volna egy steril szoba. Ha volna ebben a világban egy olyan kicsi terület, amelyikben mindez nem érvényes. Mondjuk a templom, mondjuk az egyház lehetne, vagy kellene, hogy legyen ez a terület. De hát sajnos az egyház történet, meg a saját mostani tapasztalatunk is, a mindennapi tapasztalatunk inkább azt mutatja, hogy ez nem nagyon működik. Nem tudjuk igazán a templom küszöbén úgy megtisztítani a lábunkat, hogy ne hoznánk magunkkal mindazt, ami körülvesz bennünket. Egy bepiszkolódott világból érkezünk. És különösen a lábunkon ott van az út minden pora és szennye, és sajnos igaz az, hogy Jézus tanítványainak a körében sem volt ez másképp. Mennyire drámaian mondja az ige, hogy még ott Jézus közelében, az utolsó vacsora szereztetésének a perceiben ott van egy ördögi sugallat. Ott készülnek már a háttérben az árulásnak a legsötétebb időszaka. Jézus azt is mondja, hogy a sötétség órái ezek. Sötétség általában éjszaka, este szokott igazán működni. Persze most ne csak erre a szerencsétlen Júdásra gondoljunk, aki maga is nagy talány és nagy titok az evangéliumban, akinek már a sátán a fülébe és a szívébe súgott egy gondolatot, és ettől nem tudott szabadulni igazán. Megtörtént ez néhány héttel korábban másik tanítvánnyal is, Péterrel is, akinek Jézus azt mondja, hogy távozz tőlem, sátán. Pontosan akkor, amikor a szenvedéseit jelenti, és Péter szinte kioktatja Jézust, és azt mondja, hogy mentsen Isten Uram, ez nem történhet meg veled. Ugye milyen sokszor, milyen kegyesen jelenik meg ez a fertőzés, hogy mi tudjuk, hogy mi az, ami megtörténhet, és mi az, ami nem történhet meg. Mit szabad az Istennek megtenni, megengedni, és mit nem szabad. Mentsen Isten Uram! És milyen nagy összeomlás következik be Péterben és a többi tanítványban, amikor megtörténik az, aminek emberi számítás szerint nem lenne szabad megtörténni. És bizony, ahogy mondtam, Jézus ezt a sugallatot szintén a sátánnak tulajdonítja, mert azt mondja, hogy távozz tőlem, sátán. Tehát idézhetném, hogy még korábban olvasunk arról, hogy a szeretett tanítvány, az evangélium írója, meg a testvére, Jakab, szintén átmentek egy ilyen nagy fertőzésen, az ő fülükbe is súgott valaki, amikor egy samaritánus faluban nem fogadták be Jézust, és biztatják, hogy hát könyörögjél és kérjél tüzet, ítéletet, úgy, ahogy Illés kért, még bibliai alap is van hozzá, hogy az ördög ismeri a Bibliát, sőt használja is, Jézusnak is használja. A fülük bosszút kérjenek, és Jézus azt mondja, nem tudjátok, minémű lélek lakik bennetek. De Jézus tudja, hogy minémű lélek lakik ebben a világban, és bennünk egyen-egyenként. Szóval Jézus közelében nagyon reálisan látható, hogy nem steril az egyház sem. És ez nem vigasztalás, nem megnyugtatás, hanem egyszerűen tény. És ez bizony azt jelenti, hogy ha magunkra gondolunk most ma este, hogy egyikünknek a szíve, a füle, a gondolkodása sem steril abban az értelemben, hogy ezek a súgások, ezek a sugallatok ne érnének el bennünket. Ugye ismerjük, hogy amikor valami próbatételt kell elhordozni, akkor az ember azt mondja, hogy hát így viszonozza az Isten azt, amit én érte tettem. Ezt érdemlem én. Aztán egy másik gondolat, hogy hát így nem fogsz érvényesülni, nem ez a módi manapság. Ha nagyon figyelembe veszed az erkölcsi szempontokat, a lelkiismeretnek a szempontjait, hát akkor le fogsz maradni, mindenki kinevet. Miért nem használod ugyanazokat a módszereket, amik ebben a világban hivatosak, amivel eredményeket lehet elérni. Ismerjük azt hiszem mindnyájan ezeket a fajta sugallatokat. Nem újak ezek, Ádám és Éva esete óta itt vannak, terjednek ebben a világban különböző módokon, de lényegében mindig ugyanaz történik. Azt gondolom, testvéreim, hogy a legravaszabb hatása mégis ennek a gonosznak az, hogy még a tanítványok is elhiszik azt, hogy tulajdonképpen ez az ördögi sugallat irányítja az egész világot. Az Úristennek tulajdonképpen nincs is más dolga, mint hogy válaszoljon arra, amit az ember összepiszkol, vagy amit az ördög összekever. Nagyon érdekes, hogy János evangélium az egyetlen evangélium, amelyikben nincsenek ördögűzési történetek. Valaki így mondta ezt, kissé tréfásan egy biblia magyarázó, hogy János evangélista nem aprózza el a dolgokat, ő mindjárt a gonosznak az ősforrására utal. Jézusnak az igazi nagy ellentéte ezzel a gonosszal, a sátánnal van. És tulajdonképpen az igazán ördögi az, hogy elhiteti a tanítványokkal is, hogy hát tulajdonképpen a szenny irányítja ezt a világot. És mi az Isten dolga az, hogy reagáljon arra, amit az ember elront, mintha valami olyan szerepet kapna az Úristen, mint az aluljáróknak a tisztogatói, akik ugye járnak és próbálják lemosni a mindenféle összefestett falakat, és hát bizony ez egy kétségbe ejtően hátrányos helyzet, mert szinte reménytelen ügy. Mert a gonosz lábak néhány lépéssel mindig, mintha előbbre járnának, az egész bűnüldözésnek ez a tragédiája, hogy a gonosz tévő mindig egy kicsit előbb van, és nehéz utolérni. Most testvéreim, szeretném ennek az igének alapján a legelső evangéliumot, amit megértettem, hirdetni előttetek, hogy Isten nem a tisztátalanságra reagál, nem a bűnre reagál. Az övé nem a második lépés, hanem az első. És az ördög végül is abba pusztul bele, hogy nem tudja az Istent provokálni, nem tudja az Istent megváltoztatni, az Isten tervét nem tudja megváltoztatni és átalakítani. Pont fordítva van most, mint a látszat. A gonosz késik el mindig, mert az Isten órája pontosan jár, és előbb jár. Mert a fény mindig előbb van, mint az árnyék. Ahhoz világosságot kell gyújtani, hogy árnyék legyen először. Így olvassuk, Jézus pontosan tudta, hogy minek az órája jött el az ő életében. Mint a János evangéliumában általában olvassuk ezt, hogy Jézus figyelt az Isten óra ütésére. Isten cselekszik, és azt is tudta, hogy ő honnan jön, és hova megy. Szóval Jézus pontosan tudta, hogy mi az Isten terve. És milyen különös, hogy ettől semmi el nem térített. Szinte zárójelbe van téve ez a mondat, hogy hát igen, Már Iskáriótes Júdás készül az árulásra, már a főpapok is készen vannak, már a sötétség egész hada mozgásba jött, de egy dolgot nem tudott megváltoztatni, hogy Jézus ne szeresse az övéit ezen a világon. Szerette őket kezdettől fogva. És az Isten terve valósul meg itt. Szerette az övéit úgy, ahogy ott ültek, kicsit maszatosan, bocsánat a kifejezésért, így büdösen is szerette az övéit ezen a világon. Ez az első nagyon fontos üzenet, testvéreim, ebből az igéből, hogy az Isten nem a tisztátalanságra reagál, a szeretet nem erre reagál. A szeretet előbb van, az Isten előbb szeretet. Különös és furcsa dolog történik ezen az estén. Jézus rabszolga formát vesz föl, de megközelíthetjük ezt más oldalról is, mert a lábmosás a régi keleti világban igazán a vendéglátó gazdának a feladata volt. Emlékszünk talán Simon farizeus történetére, Jézus számon is kéri tőle, hogy amikor én bejöttem ide a házadba, akkor nem az első osztályú vendéglátásban részesítettél, volt első osztályú vendéglátás, és mi volt ez? Az, hogy a házigazda szólt a cselédeknek, és megmosták a vacsora előtt a vendég lábait. Most Jézus vacsora közben kelt föl, ez nagyon érdekes dolog, mert az Isten nagyon jó vendéglátó. Azt szeretné, hogy az övéi igazán jól érezzék magukat. Azt szeretné, hogy igazán otthon érezd magad az ő közelében. Ez egy csodálatos dolog. Jézus mindent megtesz azért, hogy a tőle elidegenedett ember azt érezze, hogy ő mindent elkészített, és tökéletesen készített el. Első osztályú vendéglátó az Isten, így is mondhatnánk. Hadd hirdessem újra összefoglalva az evangéliumot, testvérek, hogy akármit súg a füledbe akárki, de tudod, hogy az Istennek fontos terve van ezzel a világgal. Ő szereti az övéit, és sem halál, sem élet, sem jelen, sem jövendő, semmi el nem szakíthat minket az Isten szeretetétől. Ennél nagyobb evangéliumot azt hiszem nem kell hirdetni. Újra és újra ez. Akármilyen fertőzött világban élünk, az Isten szeretetétől semmi el nem szakít. És ezt a tervet a te életeddel, meg a világgal nem az ördög állította össze. Ez is nagyon nagy dolog. Nem gonosz erők játszanak velünk. Az Isten pontosan tudja, hogy mit akar. Sokszor mi keresztények is ebben elbizonytalanul is azt gondoljuk, hogy nem igazán tudja az Úristen, mit akar ezzel a világgal, dehogy nem. Az egész Szentírás erről szól, hogy a teremtés hajnalán, sőt még a teremtés előtt készen volt az Isten terve. És milyen különös, hogy ez a terv arról szól, hogy Jézus útja az Atyától, az Atyához vezet, de közben van egy kitérő. És ez a kitérő a tanítvány sereg. Mi vagyunk. Hozzánk vezet az Isten útja. És Jézus semmi nem tudja eltéríteni ettől az úttól. Semmi nem tudja azt a tényt megváltoztatni, hogy az Isten szeret, és úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. A világnak nincs olyan hatalma, nem lehet olyan ördögi súgása, amelyik érvénytelenítené azt, amiért Jézus eljött ebbe a világba, és amit ő elvégzett. Az ördög megpróbálja utolérni az Istent, de hidd el, hogy mindig elkésik. Isten már előbb lépett, Isten előbb szeretett, mert az Isten a teremtő, és a diabólusz az mindig csak a szétdobáló. Nem a szenny volt előbb, hanem a tisztaság volt előbb. Nem az árnyék volt előbb, hanem a fény, és szólt, hogy öt világosság ragyogjon. És milyen különös ez a második megragadó gondolat ebben a történetben számomra, hogy ez a bizonyosság, ami Jézus eltöltötte, az isteni öntudat, adta meg azt a szabadságot, hogy az ige szerint pontosan azt tegye, ami reá vár. Emberileg szólva Jézus azt is tudta, hogy már csak néhány órája van ebben a világban. De Jézus számára ez a néhány óra, ezek a minősített percek a lehetőséget jelentik, hogy megtegyen valamit, amire majd emlékeznek, amit eddig talán soha nem tett így, de amelyik éppen ezért belevésődik majd a tanítványoknak az emlékezetébe. Talán nem is értik még, de Jézus egész életútja összpontosul ebben a néhány mondatban, mert miről szól az ő élete, halála, föltámadása? Arról, hogy az a hatalom, amit ő az atyától kapott, az nem más, mint a szolgálat. Az, hogy elvégezze azt, amiért jött. Testvéreim, érdemes egy pillanatra azon is elgondolkodni, hogy ha nem is ilyen mértékben, de mindnyájunknak van egy pici hatalma. Mindenkinek van egy kis hatalma, még a legerőtlenebbeknek is. A gyereknek is van hatalma. Mennyire van hatalma, ugye egy beszélni nem tudó csecsemő, mennyire tud uralkodni esetleg egy családot. Most Jézus szerint a hatalom az arra való lehetőség, hogy elvégezzek valamit, amiért itt vagyok ezen a világon. A hatalom az lehetőség arra, hogy elvégezzem a szolgálatomat. És szinte mindegy, hogy ez valami látványos, nagyon nagy dolog, vannak emberek, akiknek ilyen lehetőségeik vannak, valami nagy alkotás, és van, aki arra kap lehetőséget, hogy elvégezzen egy szolgálatot valaki mellett, nincs nagy különbség a kettő között. A lényeg az, hogy a hatalom az szolgálatra adatott az embernek. Végül hadd emeljem ki, testvéreim, azt, hogy egy megtisztító program egy fertőzött egyházban, egy fertőzött világban az volt, hogy Jézus ehhez egészen beöltözött. Letette a felső ruháját, törülközővel körülkötötte magát, és elővette egy labort. És ez azt jelentette itt ebben a pillanatban, hogy Jézus nem úgy nézett ki, mint aki szolgai formát vett föl. Itt nem arról van szó, hogy ez egy magára erőltetett öltözet volt, egy szerep, hanem ő egészen letette az isteni hatalmát, amikor testet öltött, felvette rá az istenségére, az emberi életet, az isteni természetre, nem hagyta ott fönn az égbe, de felöltötte rá ezt a valóságos emberi természetet, ezt a megnyomorított emberi természetet, amelyik el tudott fáradni, amelyik halandó volt. A halhatatlan Isten fölöltözött magára egy halandó természetet. A bűn által megrontott testet nem úgy, hogy Jézus bűnös lett volna, hanem úgy, hogy a bűn által megrontott testet vette magára. Betegség ismerője, fájdalmak hordozója volt, így mondja Ézsaiás 53. Csodálatos terve volt ez az Istennek. És ezekben a mozdulatokban a természetességet látom. Ezek a mozdulatok bármilyen meglepőek és meghökkentőek, valami olyasmiről szólnak, hogy a szolgálat az nem szerep, hanem egy pontosan ránk szabott ruha. Valami, amiért itt vagy ebben az életben. Most végre egy nincs szomorúbb látvány, mint olyan keresztényeket látni, akiken vagy túl szűk, vagy túl tág a ruha. Ha túl szűk, akkor szenvednek, mert szorít. Sokszor látom keresztény családoknak a gyermekeinél, vagy egyházi iskolába járó gyermekeknél, hogy egy ideig az egészet szűk ruhának látják, olyan, mint egy egyenruha, az elvárások, keresztény magatartás, alig várják, hogy ledobják magukról. És persze lehet túl bő is, amiben csetlik-botlik az ember, mert látszik, hogy nem az illetőre szabott méret, de az, aki szabadságban, az isteni öntudat identitásában, azonosságában vállalja ezt a szolgálatot, az úgy öltözik be, hogy ez nem valami külön program a számára. Keresztjének lenni nem külön program, hadd hangsúlyozzam ezt. Nem plusz házi feladat. Sajnos a mai világban így ír a köztudatban, hogy ugye van egy normális életünk, hétfőtől péntekig tart, vagy szombatig, amit leélünk, aztán ha igazán keresztjének vagyunk, akkor a hétvégén, vagy vasárnap van egy óra, amit az Istennel töltünk. Sajnos nagyon sokszor úgy éljük meg a kereszténységünket, hogy hát van elég dolgunk, és még ennek a tetejébe azt kérik tőlünk az egyház, hogy még szolgáljunk is. Még valami pluszt adjunk, pedig már szombatra éppen elég az, amit vár tőlünk az élet. Vagy úgy gondoljuk, hogy van elég kiadásom, gázszámla, villanyszámla, hadd ne soroljam ezeket, és persze ott van még az egyház fenntartói járulék is. Való helyen így mondták, hogy egyházi adó. Hát adó, persze, ki szeret fizetni. De Jézus nem erre adott mintát nekünk, hanem arra, hogy elvállalva, beöltözve, életformánká legyen a szolgálat. Otthon, mint férjnek, mint feleségnek, szülőnek, a munkahelyen, mint akárkinek. Ott van igazán az én szolgálatom, mert a kereszténység nem rendkívüli program, nem rendkívüli viselet, hanem az, amiért itt vagyunk ezen a földön. Jézus tudta, hogy az ő egész életútját összefoglalja ez a néhány mondat. A Filippi levélből olvassuk, hogy az Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy az Istennel egyenlő eljött ide, megbecsült bennünket. Egy hét múlva advent lesz, és majd adventbe énekeljük a számomra gyönyörű adventi éneket, az álmélkodással csodáig véghetetlen szerelmet, mert valóban ezen csak álmélkodni lehet, és ebben van egy ilyen versszak, hogy az emberi nemzetet annyira becsülötte, senki nem becsülte meg jobban az emberi nemzetet, mint az Isten. Amikor az Isten emberré lett. Igen, testvéreim, a kereszténység az a ruha, amit fel kell venni hétfőn reggel munkába menet, amit felveszünk akkor, amikor a gyülekezetben bármilyen szolgálat van, akkor hétköznapi ügyes-bajos dolgokat intézünk, az életformán ruhája. Jézus nem tett mást az utolsó vacsorán, újra szeretném hangsúlyozni, mint amit egész életében tett, amiért jött. Csak azt mutatta be szemléletesen, amiért ő ott hagyta a mennyet, és eljött ide közénk emberi ábrázatban. Semmi más nem történt az utolsó vacsorán, amiért ő szolgai formába öltözött, amiben kifejeződött az ő határtalan szeretete az övéi iránt. Jézus Krisztus egy megtisztító programot kezdett el egy fertőzött gondolkodású világban és egyházban. Nem egy egyszeri esemény volt ez, mint hogy az úrvacsora sem egy egyszeri esemény volt, hanem jeladás arról, hogy az Isten szolgálni akar nekünk. Hogy Jézus szolgálni akar neked és nekem. Az a Jézus közelít, ami beteg és fertőzött világunk felé, aki Úr lévén lett szolgává, mindeneknek csúfjává, és aki nem azért jött, hogy őt ünnepeljük, majd karácsonykor, hogy megszületett, és nem is azt várja, hogy sürögjünk, forogjunk körülötte, szolgáljunk neki, hanem azt várja, hogy legyünk a vendégei először. Üljünk az asztala köré. Érezzük és lássuk meg, hogy mennyire megbecsül minket az Isten. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, mint templomokat építsenek, vagy bármi, persze azok is kellene, hanem azért, hogy oda jött. Jézus tudta, hogy az Istentől jött és az Istenhez megy. Csodálatos evangéliumot hirdet ma este ez a mondat, mert újra hadd ismételjem, arról szól, hogy ebbe az útba beleesik ma este a budapoki gyülekezet is. Mert te is, meg én is